Tisztelt elnökasszony, tisztelt konferencia! Galamb Sándor a Magyar Dráma Története 1867-től 1896-ig című munkájában az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot tematizáló színműveket esztétikai minőségük alapján két csoportra osztja, komoly irodalmi szándékú történeti drámákra és pusztán szórakoztatásra készült látványosságokra. A történeti drámák között például Szigligeti Ede, az üldözött honvéd és Jókai Mór Keresd a szíved című darabját említi. Alsóbbfajú műveknek azokat minősíti, amelyek idézem az utókor ítéletével mit sem törődve a népszínházakban élték életüket, idézet vége, s Galamb megítélése szerint a 19. század utolsó harmadában nem voltak hatással a magyar nyelvű drámairodalom alakulás és fejlődés történetére. Közülük részletesebben csak a BEM hadjárata az oroszok ellen és a Honvéd hadsereg című harci játékról szól, a többiről összegzésképpen a következőket írja, idézem. Értéktelen fércelmények, még a legkedvesebb köztük, bár szintén igen naív, Vahot Imrének a Magyar Honvéd vagy Budavár bevétele 1849-ben című színműve, idézet vége. Noha Galamb metodológiai alapvetése az volt, hogy a szóban forgó darabokról a szövegközpontúság jegyében, a kor drámairodalmának kontextusában mondjon véleményt, néhány mű kapcsán szót ejtett számára színház történeti érdekességeknek számító mozzanatokról is. Megírta például, hogy az intendáns tiltása miatt 1887-ben a Nemzeti Színházban nem állíthatták színpadra Jókai darabját, s ezért budapesti bemutatójára csak 1896-ban került sor. Ismertette Molnár György emlékiratának felhasználásával, hogy a BEM hadjárata az oroszok ellen és a Honvéd hadsereg című harci játéknak milyen volt a díszletezése, hány statiszta szerepelt benne, stb. Jelen előadás első része éppen azokra a színház történeti aspektusokra szeretné helyezni a hangsúlyt, amelyek Galamb munkájában kiegészítésként szerepelnek, az egyes darabok ősbemutatója melyik budapesti játszóhelyhez kötődik, illetve mekkora a jelentősége annak, hogy a vonatkozó művek különböző fenntartású és műsorpolitikai beállítottságú színházakban kerültek színre. Ezután röviden néhány a 19. század utolsó harmadának eltérő évtizedeiben íródott és színpadra állított színdarab összehasonlítását kísérlem meg, elsősorban arra figyelve, hogy milyen mértékű hangsúlyváltozások történtek a témafeldolgozást illetően, illetve melyek az öröklődő témaspecifikus elemek. Egy ilyen típusú vizsgálódás megkezdéséhez először annak számbavétele szükséges, hogy 1867 és az előadás időhatáraul választott dátum 1898 között hozzávetőlegesen hány szerzőt inspiráltak a 48-as forradalom és szabadságharc eseményei, és a darabok hol és mikor kerültek színpadra. A feltárás során az egykorú sajtóra és különböző színháztörténeti forrásokra támaszkodtam, ugyanakkor jelen előadás keretein belül a források szisztematikus áttekintésére nem vállalkozhattam, így a dián látható táblázat egyelőre csak tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül készült. A látott színdarabok közül kevésnek a szövege maradt ránk, egyes esetekben magát a szerzőt sem ismerjük, az egykorú sajtó sem írja meg a szerző nevét. Ezeket a darabokat kifejezetten színházi használatra szánták, többségüket ki se nyomtatták, és egy színpadi évadot nemigen éltek túl. A szőlősi, világosi fegyverletétel után Pest-Budán először Molnár György próbálkozott a szabadságharcot megidéző darabok színpadra állításával. 1861. június 5-én a pesti Thália színkörben bemutatta Almási Balogh Tihamér és Balázs Frigyes Honvéd huszárok vagy a Nagysarlói győzelem című közös népszínművét. Később a darab színre került a budai színkörben, majd az 1861. szeptember 11-én megnyitott budai népszínházban is. Molnár, aki rendezőként és igazgatóként a színpadi látványt az irodalom és az esztétikai értékek fölé helyezte, a sürgöny tudósítója szerint, ez olvasható a dián, A művészi kompozíciót felmutatni nem tudó színműből rendkívül látványos multimediális alkotást csinált. A honvéd huszárok vagy a nagysarlói győzelem színpadra kerülése és több hónapon átvaló műsoron tartása 1861-ben valószínűleg annak a lassan meginduló enyhülési folyamatnak volt köszönhető, amelynek az 1861. novemberében kezdődő Schmerling provizórium vetett véget. A Ne felejts tudósítása szerint a darabot 1861. októberének második felében a katonai parancsnokság betiltotta. 1861. novemberében hasonló sorsra jutottak azok a darabok is, amelyeket szerzőik feltehetően a honvéd huszárok sikerére appellálva 1861. augusztusában kiírt népszímű pályázatra nyújtottak be. A pályázatra a címeket alapul véve három szabadságharcot tematizáló mű is érkezett, a Budavárostroma, a Honvédleány és a Jankováci éj. E három mű közül csak egynek a további sorsa ismeretes, a Budavár ostromáé, amelyet Vahot Imre írt, és 1870-ben a Magyar Honvéd vagy Budavár bevétel 1849-ben címmel megjelentetett. Vahot 1869-ben, látván, hogy a honvéd egyleti mozgalom néhány év alatt országossá nőtt, és az 1848-49-es szabadságharcban harcoló honvédek hőstettei az irodalomban és a történelmi jellegű kiadványokban széles körűen tematizálódtak, tegyük hozzá, köztük voltak Vahotnak a kiadványai is, sürgetni kezdte színművének nemzeti színházbeli bemutatását. A siker biztosítása érdekében a főszerep eljátszására a vár bevételénél harcoló ifjú Lendvai Mártont biztatta, annak reményében, hogy a színész befolyásolni tudja a darab színre kerüléséről döntő drámabíráló bizottságot, idézem Vahot levelét. Marci pajtás, küldöm neked a Magyar Honvédet, légy szíves azt figyelemmel átolvasni, s meglendez győződve, hogy Pomári Jenő szerepe éppen neked való, s annyival is inkább bravúr szereped lesz, mert te is, mint honvéd tiszt, részt vettél Buda ostromában, s ezt jól tudja a közönség. Idézet vége. Vahot darabját a Nemzeti Színház Drámabíráló Bizottsága színi hatás tekintetében nem találta kielégítőnek, s színpadra állítását nem javasolta. Fővárosi bemutatójára 1876. augusztus 19-én került sor a budai nyári színkörben. A Nemzeti Színház Drámabíráló Bizottságának kéziratos jegyzőkönyvei szerint 1867 után nagyon ritka volt, hogy az intézményhez szabadságharcot tematizáló színműveket nyújtsanak be. Ennek egyik feltételezhető oka talán az, hogy a szerzők az ilyen jellegű darabok bemutatását továbbra is a látványosságok specialistájára, Molnár Györgyre és színházára bízták. A másik, és talán fontosabb ok pedig az lehet, hogy a Nemzeti Színház vezetésében a szabadságharc bukása után fokozódott a kormánykörök bizalmát élvező arisztokraták jelenléte, s ők az 1863-tól az intézmény fenntartására érkező uralkodói segély miatt valószínűleg nem tartották volna szerencsésnek a forradalom és szabadságharc megjelenítését. 1867 és 1898 között mindössze három olyan előadást kapott helyet a Nemzeti Színházban, amelyek tematikájukat tekintve valamiféle kapcsolatba hozhatók a 48-as eseményekkel. Az egyik Szigligeti Edétől az 1867. március 31-én bemutatott Halottak emléke, a másik az 1867. október 25-én műsorra tűzött az Üldözött Honvéd, szintén Szigligetitől, a harmadik pedig Erkel Ferenc operája, a Névtelen Hősök, amelynek ősbemutatója 1880. november 30-án volt. Az Üldözött Honvéd 1849 késő őszén játszódik, s arról szól, hogy a bújdosásra kényszerült bánfai honvéd őrnagy magánéletét mennyire megkeseríti a helyzet. Szigligetit a címválasztás miatt támadta a Pesti Napló, azt tételezték fel, hogy a szabadságharcra való utalással nagyobb jövedelemre vadászik, miközben a darab cselekményében nincs jelentősége annak, hogy a hős mi miatt válik üldözötté. A darab ellen Bercik Árpád Zugligeti álnéven, nyilván, hogy mindenki rájöjjön, hogy a Szigligeti darab paródiájáról van szó, az üldözött cserepár címen még paródiát is írt, amelyben a honvéd témát magáinak érző Budai Népszínházban 1867. november 12-én színre is vittek. A Nemzeti Színház 1867 és 1898 közötti műsor politikáját látva másféle motivációt is feltételezhetünk Szigligeti téma kezelése mögött. A színház egyik frontembereként tisztában lehetett azzal, hogy az uralkodói segély miatt ilyen kényes témát csak diplomatikusan lehet megjeleníteni, a szabadságharcra való utalást csak a cím engedheti meg, a darab egészen nem. Az üldözött honvéd műsorrendbe illesztésekor is látszik, hogy a színház a könnyedebb szórakozásra vágyó alsóbb társadalmi rétegeknek igyekezett kedvezni. Az 1872. októberig műsoron tartott, összesen 13 előadást megért művet, 10 alkalommal vasárnap játszották. Mint az eladott napi jegyekről számot adó pénztárkönyvből látszik, a darab célközönségének valóban a karzaton, illetve a második emeleti zárt székek második és harmadik sorában helyet foglaló szegényebb közönség számított. Ugye nyilván nem fogom felsorolni a többi ülőhelyet, de jól látszik, hogy azért nagyon kevés jegyet adtak el a drágább helyárakat tekintve. A Nemzeti Színház tartózkodó magatartásával szemben Molnár 1867-ben újra kezdődő népszínházi igazgatósága alatt folytatta a szabadságharcot felelevenítő produkciók műsorra tűzését. Igaz, 1867-ben ő is ellenállásba ütközött, a népszínházi bizotmány visszariadt attól, hogy rögtön a kiegyezés után színre vigye a honvédek győzelmével záruló Nagy Sarló című darabot. De Molnár annak érdekében, hogy a látványosan rendezhető szabadságharcos témát ne kelljen mellőznie, egérutat talált, olyan eseményt állított a középpontba, ahol a honvédek nem az osztrákok, hanem az oroszok ellen harcolnak. Ezt az ötletét a Párizsban látott Marengó című hadi látványosság nyomán Freibesz István valósította meg az 1868. augusztusában BEM hadjárat az oroszok ellen és a Honvéd hadsereg címmel színre került harci játékban. Pukánszkiné Kádár Jolán számításai szerint a hatalmas sikert elérő művet a budai nyári színkörben 1868-ban hozzávetőlegesen 61-szer tűzték műsorra, s a bemutatót követő héten állítólag 14.378 ember látta. Molnárnak a sikerét az élclapok is kifigurázták. Ugye látszódik a Borszám Jankóból vett élclapon, hogy Molnár vezeti a honvéd hadsereget, és a sajtóban folyamatosan Molnár apóként emlegetik Molnár Györgyöt. Kassai Vidor visszaemlékezése szerint, idézem, bemapó darabot Molnár erősen reklamírozta. Délutánonként a Szent Gellérthegy Budára néző oldaláról mozsár ágyukat sütögettetett. Úgy durrogtatott, hogy a várból futár jött megtudakolni, miféle lövöldözések azok, idézett vége. Kassai és emlékiratában maga Molnár is megírja, hogy a pazar látványvilágon túl az előadás érdekességének számított, hogy statisztaként egykori honvédek is felléptek benne. A Molnár darab kiállításáról a következőket írja, idézem. Megjelent a szürke lovon a nemzetó igen szeretett és dicsőített szürke generálisa, nyomában 65 huszár és lengyel lovas, meg 9 parád és segédtiszt futár, azután 6 négy lovas ágyú, 4 röppentyű löveg, utáscsapat, sebesült tápolosztály és 300 gyalogos honvéd. A 70 főből álló gyalog muszka csapatnak, mert muszkának senki sem akart öltözni, 60-60 krajcárt kellett fejenként fizetni, így is alig jöttek muszkának. A Gellért-hegyen fölállított telep a jelző tűzgolyókkal és tűzmesterekkel minden estve 15 forintba került, ugyanannyiba a harmadik felvonás végén negyed óráig tartó hármas óriási vízesés, idézet vége. A dián Molnár György látható, mint Bem apó, a magyarországi előadásokon nem ő játszotta a Bem szerepét, viszont az előadást elvitte Bécsbe is, és megtanulta németül a szerepet, és ott készült róla ez a felvétel. Molnár az 1870 végéig bérelt népszínházban, illetve a budai arénában a Bem hadjáratát követően újabb honvéd darabokat tűzött műsorra, 69-ben Lukácsi Sándortól a zsidó honvédet, 1870 februárjában szintén Lukácsitól egy magyar honvéd család a forradalom után, vagy a kis honvéd hadsereg s a hűbakát, ez gyermekelőadásként is funkcionált, illetve 1870-ben Bemapó és a Piski hidi csatát. Az 1870-es évektől fogyatkozott a Pest-Budán színpadra állított honvéd darabok száma. Egyedül a Krecsányi Ignác által bérelt budai nyárnyi színpadán tűntek fel ilyen jellegű darabok, mint például Potemkin Mödönnek Petőfi és Bem, Rátkai László a Toborozás című darabja, majd 1896. április 25-én a milleniumi évad nyitó darabjaként a Keresd a szíved. Jókai a Keresd a szívedet, amely a Kőszívű ember fiai című regényének színpadi adaptációja, eredetileg a Nemzeti Színház színpadára szánta, és nem a millennium évében, hanem még 1886-ban. Az intézmény drámabíráló bizottsága előadásra ajánlotta a művet, az intendáns, gróf Keglevics István viszont a színpadra állítását nem engedélyezte. Levelét, amelyben döntésének okáról Jókait tájékoztatta, feltehetően az író kezdeményezésére több napilap is közzétette. Idézem a levelet. Őszintén mondhatom, hogy Keresd a szíved, nem adhatom elő a Nemzetibe. Nem tartom korszerűnek az osztrák-magyar viszály fölelevenítését addig, míg egy tüntetésekre mindig kész generáció él, és addig, míg az uralkodik, kinek parancsára azon dolgok történtek. Nem akarok soha új helyzetbe jutni, hogyha a király véletlen a Nemzetibe akarna jönni, azt kelljen neki mondanom, hogy ne tegye. Idézet vége. Keglevicsnek a Jókai darab esetében képviselt álláspontja tökéletesen beleillik abba a passzív műsorpolitikába, amelyet a Nemzeti Színház a 48-as forradalomi szabadságharc fél évszázados évfordulója kapcsán tanúsított. 1898-ra a magyar színházi struktúra erőteljesen differenciálódott, ugye időközben létrejött a Magyar Királyi Operaház, 1875-ben önálló kőszínházat kapott a Népszínház, 1896-ban a Víg Színház, 97-ben pedig a Magyar Színház. A Nemzeti Színház és a Magyar Királyi Operaház állami intézmények voltak, a többiek pedig magánszínházként működtek. Az 1898. márciusi sajtóhírek szerint a forradalom 50 éves évfordulója alkalmából országszerte legkülönfélébb megemlékezéseket tartották. Pesten a Népszínház, a Víg Színház és a Magyar Színház díszelőadással készült az eseményre, mindhárom intézmény új darabot íratott. A Magyar Színház március 12-én bemutatta Bőti László és Rákosi Viktor közösen írt Aranylakodalom című alkalmi művét. A Népszínház március 15-én Kozma Andortól a Szabadság ünnepére, a Víg Színház pedig Verő György 1848 Hadak útja című alkalmi darabját játszotta. A Nemzeti Színház és az Opera viszont nem készült semmi újdonsággal. A Nemzeti Szigligeti Edétől a második Rákóczi Ferenc fogságát játszotta. E darabot a politikai áthallásoknak köszönhetően 1848-49-ben forradalmi színműként értelmezték, és azt is tudjuk, hogy 62 és 67 között tiltó listára került, mert ahogyan Deák Ágnes írja, idézem, Rákóczi Ferenc alakja a cenzúra szemében neuralgikus pontnak számított, egyrészt, mint a Habsburg hatalom ellen lázadt vezérré, másrészt pedig, mint utolsó honi fejedelemmé. Idézet vége. Így noha a darabválasztás nem mutat teljes elszigetelődést a forradalom és szabadságharc megünneplésétől, több évtized távlatából arra már igen kevesen emlékezhettek, hogy a II. Rákóczi Ferenc fogságának 48 és 67 között milyen kultikus szerepe volt a színházi emlékezetben. A színlapon nem közölték, hogy miért ezt a darabot tűzték műsorra március 15-én. Az est rendhagyó voltára egyedül azúttal, hogy a színlapot pirossal szedették. Az Operaház ennyit sem tett, ugye ők Erkel Ferenctől a Hunyadi Lászlót tűzték műsorra, viszont nem adták bérletszünetben a darabot, és a máskor megszokott gyakorlatuktól eltérően pirossal sem szedették a színlapot. 1898-ra már a kortársak számára is világossá vált, hogy a Nemzeti Színház és az Opera az állami támogatás és az uralkodói segély miatt távolságtartó a szabadságharcos reminiszenciák tekintetében. A Magyarország című lapban például ez olvasható. Idézem, részt kér az ünnepből minden egyesület, minden társadalmi osztály, részt kérnek a kultúrintézetek is. Kivégén igen természetesen azokat, amelyek a magas kormány árnyékában fonnyadnak el, a Nemzeti Színház és az Opera, idézet vége. A háttérben más aligha képzelhető el, hiszen a színházi ünnepségek rendezésére 1837-től komoly figyelmet fordító Nemzeti Színház aligha zárkozott volna el a jelentős napi bevételt hozó emlékünnepségtől, ha nincs rá nyomós oka. És akkor az előadásnak a hátralévő részében nagyon röviden 4 darabról szeretnék még beszélni. Ez Vahót Jókai, Kozma Andor és Bőti László és Rákosi Viktor szerzőpáros darabja. Közös pontja, hogy mindegyikben egy család magánéletén keresztül leszünk tanúja 48-as forradalom és szabadságharc eseményeinek. Vahótnál a Pummer család áll a középpontban, a borzasztó Pecsovics apa és nevelt fia közötti nézeteltérés adja a darab konfliktusát. Pomári Jenő részt vesz a szabadságharcban, illetve Budavár ostromában, és a mű végére az öreg is majd a szabadságharc támogatójaként lép elő. A Keresd a szívedben az issaszegi csata a darab forduló pontja. Itt Richard életútját követhetjük nyomon a drámában, ugyanazokkal a konfliktusokkal kerül szembe, mint a regénybe. Annyi a kivétel, hogy Jókai változtat a neveken, ezt most nem sorolom fel, illetve hogy Palvic, akit itt Hugónak hívnak, nem hal meg az issaszegi csatában, és így a végén ugye két szerelmi szál beteljesülése zárja a művet. Nem ábrázolt csata jelenetet Kozma Andornak a Szabadság ünnepére című műve. Itt mindössze a forradalom kerül elő, majd azt tudjuk, hogy a hős hosszú bujdosásra megy, és 1867 nyarán pedig már a család arra készül, hogy Pestre utazzon Ferenc József magyar királlyá koronázására. Az aranylakodalom, amely 1898. márciusában játszódik, Koltai Jenő és felesége házassági évfordulójukat ünneplik, és unokái kérésére idézik fel közös életük első időszakát, amely éppen 48-49-re esik. Közös vonása a 4 műnek, hogy hangsúlyosan szerepeltetik a magyar katonai vitézség régi toposzát, a szabadságharc magyar győzelemmel végződő csatái jelennek meg, ugye Budavárostroma, az issaszegi csata és a Piski csata. A Jókai darab esetében a rendezés komoly figyelmet fordít a korhű látványra is, fennmaradt Krecsány Ignácnak a rendező példánya, és ebbe egykorú litográfiákat ragaszt bele, itt egyrészt az osztrákok, másrészt pedig a honvédeknek az öltözeté tekintetében. Az ellenségről a szövegek nagyon határozatlan és bizonytalan képet adnak. Vahót darabjában például mindig ellenségként vagy várbeliként emlegetik az osztrákokat. Az egyetlen, ahol a császáriak erről kerül, az a mű záró jelenete, itt viszont sajátos kontextusba helyezi a szót Vahót. A főhős Jenő a következővel zárja a művet, Budavárát elvettük a császáriaktól azért, hogy eskünkhöz híven visszaadjuk a magyar király és hazának, éljen a haza. A sajátos befejezésre már Gajdó Tamás is felfigyelt, ő úgy féli, hogy Vahót így igyekezett túljárni a cenzor eszén. Ha viszont megnézzük még azt is, hogy a Vahót milyen allegóriai képet ír a mű végére, akkor azt is gondolhatjuk esetleg, hogy az egész zárókép a kiegyezésnek az apológiája lenne, ugyanis Ferenc József azzal, hogy magyar királlyá koronázták, már elválasztható lett császári szerepétől, és a magyar történelem szerves részévé vált, és a darab így már végződhet azzal, hogy az allegóriai képen magyar hősök, honvéd hadvezérek megkoszorúzott arcképei láthatók. Vahot szellemi bűvész mutatványákat a későbbi darabok még magasabb szintre emelték. Ugye a szabadság ünnepére két ünnep nap is van, a március 15-e, illetve 1867-ben Ferenc Józsefnek a megkoronázása. És itt nagyon érdekes, a földes úr szavai meg is világítják ezt a második ünnepet. Azt mondja, zászló lengjen minden házon, s mikor leszáll az est, minden háznak ablakában gyújjon vidám gyertyaláng. Lássék itt is kisfalunkban mindenütt a nagy örömmeltől minden hű magyarnak szinte repes a szíve, mikor bölcs, dicső királyt és angyaloknál jobb királynét koronáznak fenn Budám. És záróképpen Bőti László és Rákosi Viktor közösen írt az Arany lakodalom című műve, amely még ennél is idillikusabban ábrázolja a nemzet és a király viszonyát. A címet valószínűleg kettős értelműnek szánták, hiszen a főhősöknek van az Arany lakodalma, és ugye a 48-49-es szabadságharcnak az 50. évfordulója. A záró jelenetben megjelenik Ferenc József szánsegéde, és itt a szerzői utasít, ez a zárókép, tehát készült fénykép az előadásról, Ferenc Józsefnek az arcképét hozza ajándékba. A szerzői utasítás szerint az ünnepségen jelenlévők elkezdik virággal feldíszíteni Ferenc Józsefnek az arcképét, és a társaság a himnuszt kezdi énekelni. Ferenc József alakjának és a 48-as forradalom és szabadságharcnak ez a fajta összebékítése a kiegyezés hozta stabilizáción túl valószínűleg nem független az időben nagyon közel zajlott milleniumi ünnepségek hatásától. Az 1000 éves múlt ünneplésébe nem volt helye törésnek és konfliktusoknak, a magyar történelem szerves és dicsőséges egészként jelent meg a nyilvánosság színterein. Ebben a narratívában a királynak már a nemzet oldalán volt a helye, és valószínűleg az 1898-ban keletkezett darabok már ezt a képet erősítették. Az Arany lakodalom nagyon hosszú sikersorozatot ért meg. Néhány hét múlva a 25. egy éven belül a 100. előadásánál tartottak, és az egykorú sajtó tudósítások szerint még az 1920-as években is játszották a darabot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét tehát sok darab dolgozta fel, és ezeknek a színházi jelenléte 1867 után folyamatosnak tekinthető, nem annyira esztétikai értékeiknek, mint a téma vonzerejének köszönhetően. Az érdeklődésre mi sem jellemzőbb, mint hogy a gyerekszobát is eléri. Ágai Adolf 1882-ben Forgó bácsi gyermekszínháza címmel gyermekek házi színjátszásához állít össze egy kötetet, amelynek egyetlen történelmi tárgyú darabját a kiadvány élére teszi, és ez a szabadságharcról szól. Köszönöm a figyelmet!